Köszönöm a kedves hallgatókat, itt az első Pesti Egyetemi Rádió, a 97 MHz-en és az interneten az eper.elte.hu címen hírrágó műsorunkat hallhatjátok. Következik Szabó Petra, a belpolitikai rovata, felolvassa Varga Gergő. Felfüggesztettet kapnak. Az internetadó elleni tüntetés kapcsán történt Fidesz székház megrongálása után a rendőrök 6 embert őrizetbe vettek. Egyiküket az őrizetbe vétele után néhány nappal elengedték, ő szabadon engedése után néhány nappal elhunyt. A többiek ellen a fővárosi főügyészség vádat is emelt garázdaság miatt, írja az MTI. A garázdaság büntetési tétel 3 év. A vádirat szerint az egyik férfi felmászott a gyerkére és letépte a redőnyt, egy másik betörte a székház ablakát, a harmadrendű vádlott pedig idézem, két társa segítségével egy vodkás üveget dobott az épületre. Az ügyészség minden esetben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, kivéve az elsőrendű vádlottat, hiszen ellene már folyik egy másik büntetőeljárás is, ezért ő akár letöltendő büntetést is kaphat. Felsőoktatási híreink következnek Nánai Attilától. Felolvassa Bura Rozina.
Ki keres a legjobban? Az egyetemek és főiskolák minden évben megkeresik friss diplomásaikat, hogy megtudják, ki mennyit keres, milyen gyorsan talált munkát, diplomát igénylő munkakörben dolgozik-e. A legnagyobb számok a mérnöki szektorban vannak. Az első helyen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai karán végzettek vannak, ők 280 000 forint környékén keresnek. Az ELTE informatikai karán tanultak sem panaszkodhatnak, majdnem 260 000 forintot rakhatnak zsebre, ők a harmadikok a listán. Azonban nem minden szakon ilyen reményteli a helyzet. Az ELTE tanító és óvónőképző karán csak 96 000 forintot keresnek átlagban a végzettek. Ha az összes ELTE-s szakot nézzük, 155 000 forint jön ki átlagkeresetnek. Akit mélyebben érdekel a téma, a felvi.hu-n találhat információkat. A hétre egy feladattal is készültünk. Pár napja a BM és Számítástudományi és Információ Elméleti Tanszék zárt helyi dolgozatában kellett a hallgatóknak egy áfacsalásokkal és egy fecnivel összefüggő példát megoldaniuk. Nem ez az első eset, amikor az aktuális politikai történésekre reflektál egy egyetemi ZH feladat. Októberben szintén a BM-én egy áramlástan zárt helyi dolgozat egyik feladata az adóhivatal körüli problémás helyzetre utalt. A kihívásokat kedvelő hallgatóink számára íme az októberi feladat. A NAV két vezetőjétől, V.I. elnökasszonyról és C.D.N.E. főosztályvezetőről a Z-egyenlő 162 méter tengerszint feletti magasságon fekvő Svehát nemzetközi repülőtéren egy TV-operatőr a mellékelt képeket készítette. A képeket megtalálják a 444.hu-n. A titokban nyaralni indult hölgyek útközben kidobálták a korrupciós, kitiltási botrány iratait a repülőből, és gyanútlanul egy sajnos felismerhetetlen fotót is készítettek a gyönyörű hegycsúcsról, amint mellette repültek el, pontosan 724 méterrel alacsonyabban. A második képet is megtalálják az oldalon. A fotót egy megkönnyebbült Peti, szólj Janinak is, hogy most dobtuk ki szövegű SMS mellékleteként küldték el a külügyminiszternek. A harmadik képen látható helyen nyaralnak most. Mindhárom fotót a Nemzetbiztonsági Hivatal nagy erőkkel vizsgálja, de egyszerűen képtelen kideríteni, hogy merre, hová utaztak. Főleg a középső kép lenne az érdekes a perdöntő iratok felkutatása miatt. Sajtóban is megjelent fotók jobb felső sarkában látható számsorra már minden kódfejtő programot kipróbáltak, sikertelenül. Sajnos MBH-ban senki nem tudja, hogy minden digitális képfelvételi eszközre a gyártónak kötelessége telepíteni az Izotherm Atmosféra nevű ingyenes programot, amely a helyszín GPS koordinátái alapján a ZM tengerszint feletti magasság ismeretében a helyi légnyomást kiszámítja, és a fotókra 5/10 egy pontossággal ráteszi. A program az ISA adatok alapján számol, Z0 egyenlő 0 méteren, P0 egyenlő 101.325 pascal, T0 egyenlő 288 kelvin, levegőre, R egyenlő 287 joule per kilogram kelvin, G egyenlő 9,81 newton per kilogram. Kérem, segítsen az MBH-nak! Melyik hegycsúcs közelében repülve dobták ki az iratokat? Válaszát számítással indokolja. Feladathoz tartozó képeket, mint már említettem, megtalálják a 444.hu oldalán, a helyes megfejtők között pedig egy ingyenes angol nyelvleckét sorsolunk ki.
Hírrágó műsorunkat hallhatjátok!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. A tudomány, művészet és kultúra frekvenciáján. Múzeum körül. FM 97.00.
Kövesdi Veronika, külpolitika. Próbáljatok egy kis stílust mutatni. Menesztették posztjáról Elizabeth Lauten republikánus képviselőt, miután kritizálta a miniszterelnök lányai, írja a CNN. Lauten, aki eddig kommunikációs igazgatóként tevékenykedett, Facebook oldalán tett közzé egy posztot Maya és Sasha Obama megjelenéséről az éves pulykaavató ceremónián. A probléma szerinte többek között a lányok ruházatával volt, mely egy miniszterelnök gyermekeihez képest meglehetősen hanyagnak bizonyult. Ezen kívül méltatlannak találta a két tinédzser ünnepség alatt produkált viselkedését, unott arckifejezéseiket és nem törődöm testtartásukat is beleértve. Bár a poszt miatt több fórumon is bocsánatot kért a volt kommunikációs igazgató, Lautennek mennie kellett. Bírálói úgy vélik, a gyermekek nem képezhetik a politikai kommunikáció tárgyát, etikátlan felhasználni őket a kormány ellen.
Hát igen, amellett ugye, hogy ez a provokáció a republikánusok részéről történt meg, ugye ezt nem igazán szükséges túlbeszélni. Azt gondolom, hogy ami komoly felvetendő problémaként szerepelhet, az az, hogy hol a határ egy gyermek fejlődésében, mik azok az elvárt normák, amiket ebben a korban be kell tartani, ugye. Azt tegyük hozzá, hogy a két hölgy, akiről szó van, 13 és 16 évesek. Ugye a fejlődéskutatásban ez egy jó ideje komoly problémát okoz, mindenképpen a diskurzus része. Erik Erikson fejlődéskutató a serdülőkorra korra mondja azt, hogy az identitás kialakulásában is a tudatos fölvállalásnak az időszaka, hát ugye itt alakulnak ki azok a készségek, amik a további felnőtt korba való lépéshez szükségesek. Ő egyébként ilyen krízis helyzetek megoldásához köti minden egyes kornak az átlépési küszöbét. Ezeknek a kríziseknek a megoldása pedig a következő feladatokban segíthet, mint megszerzett tudás. És ugyebár társadalmi szempontból is számos nehéz elvárásnak kell megfelelni ebben a korban a tínédzsereknek. Ez ugye azt tudjuk, hogy senki nem ugyanolyan sebességgel, meg ugyanabban a korszakban érik, de azért egy ilyen 10 és 16 év közötti időszakban már a 16. életév elérésére általában ezek a normák kialakulnak a fiatalokban. Hasonló gondolkodásmóddal rendelkezik Piaget is, aki a formális műveletek periódusának nevezi ezt a 12 és 16 év közötti időszakot. Itt már képesek hipotézis felállítani, és az egyes problémákkal kapcsolatban minden lehetséges vonatkozást együtt kezelni a fiatalok. Hogy az eszközrendszer itt már kombináltá válik, és hogy hagyjuk ezeket a picit szakmai kifejezéseket, a probléma megoldó készség, valamint a problémának a felismerése is abszolút eljut egy olyan szintre, ami a felnőtté válásban már használható szintű lesz. És ennek a periódusnak a végére már teljes szintű logikai gondolkodás kialakul. Ugye azt gondolom, hogy ezek fényében már az egyikük 16 éves volt, abszolút elvárható lenne, hogy a társadalmi szintjüknek megfelelően öltözzenek és mondjuk viselkedjenek egy ilyen gálán. Lányok, nektek mi a véleményetek? Mennyire tartjátok ezt jogosnak, ezt a felháborodást?
Hát én igazából valahogy így nem értek vele egyet, hogy miért kell a fiatalokat kritizálni. Egyáltalán ők nem politikai személyek, hanem a politikai személyek hozták magukkal ebbe a rendszerbe. Ha például a feleségét, vagy magát Barack Obamát kritizálták volna, azt mondom, hogy rendben igen, mert ő az elnök és elnökasszony, de az, hogy a gyerekeiket, az már inkább ilyen kis kicsinyességnek tartom.
Szerintem is ez egy ilyen olcsó provokáció republikánus részről, mert most komolyan Obama gyerekei a legfontosabb hír Amerikában.
Persze, de próbáljátok meg félretenni ezt a részét, hogy olcsó provokáció. Mit gondoltak arról, hogy a tinédzsereknek hogy kellene viselkedniük? Hogy ezt tegyük hozzá, a két hölgy nem civilként jelent meg a rendezvényen, valószínűleg civilként nem is jutottak volna be így a rendezvényre, hanem az Amerikai Egyesült Államok elnökének a családját képviselték. Ebből a szempontból esetleg nem gondoljátok, hogy komolyabb odafigyeléssel kéne gondolkodniuk az ilyen megjelenésekről?
Hát szerintem igazából nem is a ruha, ami fontos, hanem az, hogy hogyan viselkednek egy ilyen rendezvényen. Tehát itt írta, hogy eléggé nem törődömök voltak, meg úgy látványosan unták igazából. Ez az, ami fontos.
De akkor felmerül a kérdés, hogy ennyire unták, minek mentek el?
Hát nem volt választásuk. Jó, végül is igazad van, tehát amennyiben az elnök lánya vagy, igen is föl kell öltözni.
Nyilván, tehát abban még szerintem senki nem halt bele, hogy egy kosztümöt kellett felvennie farmer és póló helyett. Hozzáteszem, hogy nem láttam, hogy voltak felöltözve, de elképzelésem van, hogy egy képviselő mit kritizálhat egy ilyen megjelenésben. Esetleg valakinek bármilyen hozzáfűzni való még?
Én nem szeretnék.
Rendben, akkor következő rovatunk, tudományos rovat lesz, Tecenko Andrea cikké. Hallhatjátok, felolvassa Bura Rozina.
A biológusok és a kémikusok régi álma, hogy megalkothassák a mesterséges sejtet. A BME kutatóinak sikerült belső kémiai reakcióval sejtosztódást elérniük, írja az Index. Ezzel a lépéssel nagyon közel kerültek a mesterséges sejtek megalkotásához. Ezeket az eredményeket Lagzi István, a Budapesti Műszaki Egyetemről és Derényi Imre, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről érték el. A mesterséges sejt tágfogalom. Olyan kémiai objektum, amelynek működése egy vagy több szempontból képes utánozni az élő sejtet. Legtöbbször gyógyszerható anyag továbbítására használják. Bár sok tudós próbálkozott már a sejt létrehozásával, a BME és az ELTE kutatói voltak azok, akiknek sikerült egy külső behatás nélkül magától is osztódásra képes kémiai rendszert megalkotniuk. Ezek a kutatási eredmények fontosak lehetnek a gyógyászat terén, hiszen egy olyan mesterséges sejt, amelyben gyógyszer van és osztódni is képes a hatóanyaggal együtt, forradalmasíthatja a gyógyászatot.
Szabó Petra környezetvédelmi rovata következik.
Még mindig tiltakozik a Greenpeace. Szinte minden adatot titkosítanának Paks 2-vel kapcsolatosan. Ez állt abban a törvényjavaslatban, melyet Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 2014. december 1-én nyújtott be. Ez több akadályba is ütközik. Egyrészt ellenkezik az áruszi egyezménnyel, illetve Magyarország alaptörvényével is, és egy uniós alapelvvel, a környezeti információhoz való hozzáférés jogával. Mivel a Paksi ügy kapcsán a Greenpeace már több korrupciós ügyet is feltárt, ha nem titkosítanák az adatokat, az segíteni a kételyek eloszlatását. A Greenpeace és az Energia Klub több szervezettől is kérte már a paksi beruházás kivizsgálását. A szervezet azt követeli Magyarországtól, hogy vonják vissza az előterjesztést, illetve hogy álljanak ellettől a drága és átláthatatlan beruházástól. Elfogadhatatlannak tartják azt, hogy Magyarország egyik legnagyobb beruházása teljes titokban történik, valamint azt, hogy az ezt a döntést megalapozó dokumentumokat is titkosítják. Mező János, a Greenpeace kampány felelőse azt mondta, idézem, a paksi beruházás tovább növeli energiafüggőségünket, illetve egy fenntarthatatlan és veszélyes energiaforráshoz köti hazánk energiapályáját a 21. században, ami teljességgel elfogadhatatlan, tudtuk meg a greenfo.hu-ról.
Az első Pesti Egyetemi Rádió hírrágó műsorát hallhatjátok.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. A tudomány, művészet és kultúra frekvenciáján. Múzeum körül. FM 97.00.
Szinoklára divatjavata következik, felolvassa Kelemen Szilvia. Idén az Erdem divat márka dizájnere Erdem Morangilő érte azt a megtiszteltetést, hogy a divatvilág egyik legrangosabb eseményén, a British Fashion Awards-on az év divattervezőinek választották a Women's Wear, tehát a női ruhatervező kategóriában, számolt be a The Guardian. Nem kisebb neveket sikerült maga mögé utasítania, mint a 2013-as győztes Christopher Keane vagy J.V. Anderson. Ez utóbbi az év férfi divattervezőinek járó trófeával távozott a divatgáláról. Mellettük az estén még Anna Wintour, a Vogue magazin főszerkesztője vehette át díját John Galliano divattervezőtől a divatvilágban végzett kimagasló teljesítményéért. Az eseménye sok híresség tiszteletét tette, a vendégek között volt Lana Del Rey és Kylie Minogue pop ikonok, valamint Emma Watson színésznő is, akit az év legstílusabb emberének járó British Style díjjal tüntettek ki. És mielőtt tovább mennénk, szeretném, ha nézőknek és hallgatóknak lenne egy kis fogalmuk arról, hogy mégis mivel, hogyan érdemelték ki ezek az illetők, hogy részt kapjanak a műsorunkban. Először is Emma Watson színésznőt szeretném bemutatni, aki a Harry Potter filmekkel vált híressé. Emman egy misanonog közes lábas volt, ami, ha jól láttam, ilyen sejmes anyag, nyakpántos, és hát olyan szoknyának illő amúgy nadrágban volt, amelyhez egy Dior fekete kabátot és Louis Vuitton cipőt választott, melyet az egész szerelést egy anya Hindmarch kézitáskával dobott fel. A Vogue főszerkesztője egy John Galliano ruhát viselt. A hosszú, bokáig érő fekete ruhát szürke virágminták tarkították, melyhez fekete-fehér pántos szandált, illetve fehér bundapelerint viselt és egy egyszerű fekete karórát. Az ausztrál pop énekesnő Kylie Minogue egy elegáns, selyembézs ruhát viselt Stella McCartney-től. Az újatlan, térdig érő ruhához színben harmonizáló kézitáskát választott, illetve bézs platformos szandált. Lana Del Rey, amerikai énekesnő, méregzöld selyemruhát, hozzá színben passzoló selyemsálat viselt, melyet a vállára terített. A színek harmóniáját a fekete arany kézitáska és a fekete arany szandál törte meg. Illetve a divattervező, aki a díjat elnyerte, és akiről a cikkünk is szól, a saját kollekciójából választott magának öltönyt. Ehhez a csokornyakkendőt kötött, illetve a komoly öltözékét a kisfiú szemüvegével dobta fel.
Köszönjük szépen! Facebook híreink következnek Hartman Zsófiától. Felolvassa Varga Gergő. 100 évnyi szépség ideál. A BuzzFeed egyik eheti legtöbbet megosztott videója az utóbbi 100 év szépség ideájának bemutatása volt. Egy modellen, aki profi átalakító csapat vett kezelésbe, évtizedekre lebontva mutatták be az adott korszak nagybetűs nőjét, nyaktól felfedi. Kezdve a göndör fürtöktől és a telt piros alkaktól eljutunk így mai, egyenes hajú, natúrs minket viselő ideálunkhoz. A legtöbben azt gondolnák, hogy mindig az adott korszakban látjuk a legkifinomultabbnak a nő ideálunkat, ez azonban tévedés. A kommentelő túlnyomó része az 50-es évek lazalokniait és a kevésbé natúrs minket részesítette előnyben. A BuzzFeed-en kívül többek közt a 9gag is megosztotta a videót, amelyhez ők is csak annyit fűztek hozzá, az 50-es évek voltak a legjobbak. Most pedig nézzük meg a videót is, és gondoljuk végig, hogy nekünk mi tetszik a legjobban. Nem mehet. Kisebb technikai problémánk van. Te lányok megnézték a videót korábban, az adás felvétel előtt. Akkor lányok, mit tudnátok elmondani, hogyha már nem hallhatjuk és nem láthatjuk a videót?
Hát az 1910-es években a smink inkább a szájra és az arccsontokra fektette a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy egy erőteljes bronzosító volt az arcon. A szemekre viszonylag kevés hangsúlyt fektettek. Igazából szinte semmilyen smink nem volt rajtuk. A haj loknis volt, laza konyba felrakta, ki fél oldalt volt a konyt, és az egyik vállukra ráomlott a haj.
Igen. A 1920-as években igazából az egész kinézet haj az a késekre. A vára omló fürtök festett, a szív alakúra festett száj, melynek a széleit így kihatták a sminkelésből. Az arc mellett a göndörödő fürtök, és a nyak szabadon hagyása volt a divatnak a jellemzője.
Az 1930-as évekre szintén jellemző volt, hogy a nyakat szabadon hagyták, már egyre inkább kezdett megjelenni a szemhangsúlyozása, tehát már több szempilla-spirált használtak, illetve a szájra még mindig nagy hangsúlyt fektettek erős színű rúzsokkal.
Igen. Az 1940-es években már egyenletesen oszlik el a hangsúly, egyformán figyelnek a szemekre, a szájra és a hajra is, megjelenik a tus használata, és igazából így a ki videót nézve a haj az úgy nézett ki, minthogyha a fejtetőn a kólás dobozok lettek volna felcsavarva, illetve ilyen felgöndörödő és feltűzött loknik voltak a nyak mellett is.
Az 50-es években már egyértelműen a szemet hangsúlyozták ki, leginkább megjelentek a füstös szemek, illetve a szájon is ilyen csillogóbb színeket használtak, a hajnál még mindig jellemző volt a lokni.
Csak az elkészítés igen. Más. Ezzel szemben az 1960-as években feltűnik a színes szemfesték, már nem csak a natúr színeket használják a szemhéjra is, illetve a színek hozták magukkal azt, hogy a rúzsok tompábbak lettek, és megyünk ki a loknikból, újítás az, hogy a fejtetőn megjelent a tupír.
Az 1900, 70-es évekre jellemző az abba frizura, ami azt jelenti, hogy ilyen hullámos hajat csináltak, a szürke szemek voltak a leginkább jellemzőek, illetve már nem az erős rúzsok, inkább a szájfények vették át a szerepet.
Igen. A 80-as évek új forradalma a kreppelt haj, amit ilyen extravagánsan föltűztek, hogy félig kony, félig pedig lógott. A csillogó szájfény még mindig hódít, nem kirívó, illetve a pont ennek a nem kirívóságnak köszönhető, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a színes szemhéjpúderek is. Konkrétan a videóban ilyen nagyon lilásan festették ki a hölgyet.
A 90-es években a vasalt haj volt a jellemző a kreppelés után. Egy ilyen natúrabb szemhéjpúdert használtak, és újra a szájra került a hangsúly, tehát élénkebb vadabb színű rúzsokat használtak.
Igen. A 2000-es években már a sötétebb füstösítés volt így a szemeknél, szóval előjött a mai nagyon ismert füstös szemek, és az akkori divat volt a szögegyenesre vasalt haj.
A 2010-es évekre jellemző, hogy natúrabb sminket használnak, az első tincseket már nem vasalják, sokkal inkább göndörre, tehát hullámosra csinálják meg.
Igen, és ezen kívül az összes extravagány frizura meglelhető a mai világban, szóval várjuk, hogy mi lesz később.
És egyébként nektek melyik korszaknak a frizurái és a sminkje tetszett a legjobban?
Hát nekem igazából így nem a videóm fogott meg, de nekem mindig is tetszett a 60-as évek, az amikor megjelentek a Coca-Cola reklámok, és akkor egy ilyen baby dollos ruhácskában, vagy ezekben az úszódresszekben ilyen vidáman kacagó, göndör, fürtös lányok reklámozták a kólát, hogy azt milyen jó inni.
Nekem leginkább talán a 2000-es évek, ami tetszett a füstös szemek miatt, illetve szeretem hagyjanes a hajam, úgyhogy ezért.
Értem. Én egyébként én abszolút azt tudom mondani, ami ez a tévhit, és ez is hangzott még a hír elején, hogy nekem mindig épp az aktuális tetszik, vagy lehet, hogy én vagyok előre aktuális, nem tudom, de nekem abszolút a természetesség az, ami hajban is, nem hinném, hogy az számomra nem annyira vonzó, hogyha nyílegyenes, ez egy picit ilyen mesterkélt hatást kelt, és minkben is ugyanez a véleményem. A rúzsoktól egyébként frász tudok kapni, a kevesebb mindig több.
Hát osztom a véleményedet, Gergő.
Nagyon szépen köszönöm, esetleg még valami lányok?
Nincs hozzáfűzni való.
Köszönöm szépen, és akkor egyben a hallgatóknak is megköszönöm az eheti figyelmét. A stúdióban itt volt Bura Rozina, Kelemen Szilvia, Szabó Petra és Varga Gergő. Technikusunk Bura Rozina volt. Ha tetszett a műsor, hallgassátok jövő héten is a 97 MHz-en, vagy hallgassatok vissza minket az eper.elte.hu címen.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. A tudomány, művészet és kultúra frekvenciáján. Múzeum körút. FM 97.00.